A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása az Úrtól jön, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, így fennállva énekeljük a 34. Zsoltár első versszakát. A 34. Zsoltár így kezdődik: mindenkoron áldom az én Uramat. Foglaljuk el helyünket, és a 280. dicséretünk első három versével magasztaljuk Istenünket. Az első vers így kezdődik: ismét egyik esztendeje, Istentől kimért ideje. Isten igéjét Dániel próféta könyve 4. fejezetének 26. versétől a 34. tartó szakaszból olvasom. 12 hónap múlva, amikor a babiloni királyi palota tetején sétált, így szólt a király: nem, de ez az a nagy Babilon, amelyet én építettem ki királyi székhelyül, hatalmam ereje által, fenségem dicsőítésére. Még a szó a király szájában volt, amikor szózat szállt le az égből. Neked szól ez, ó Nebukadnezár király! A birodalom elvétetett tőled. Kivetnek téged az emberek közül, és a mezei állatok közt fogsz lakni, és füvet adnak enni neked, mint az ökröknek. És 7 idő múlik el fölötted, amíg föl nem ismered, hogy a felséges uralkodik az emberek birodalmán, és annak adja azt, akinek akarja. Azon nyomban betelt a beszéd Nebukadnezáron. Kivetették az emberek közül, és füvet evett, mint az ökrök, és égi harmat öntözte testét, míg végül a szőre úgy megnőtt, mint a sas tolla, és a körmei úgy megnyúltak, mint a madarak karmai. Amikor eltelt ez az idő, én, Nebukadnezár, az égre emeltem szememet, és értelmem visszatért. Áldottam a felségest, dicsértem és dicsőítettem az örökké élőt, akinek hatalma örökké való hatalom, és országa megmarad nemzedékről nemzedékre. A föld összes lakója olyan, mint a semmi. Akarata szerint cselekszik az ég seregével és a föld lakóival. Nincs, aki lefoghatná kezét, és azt mondhatná neki: mit cselekedtél? Abban az időben visszatért az értelmem, és királyságom dicsőségére az én tisztességem és méltóságom is visszatért hozzám. Tanácsosaim és főembereim fölkerestek, visszahelyeztek királyságomba, és még nagyobb hatalmat nyertem. Most azért én, Nebukadnezár, dicsérem, magasztalom és dicsőítem az ég királyát, mert minden cselekedete igaz, útjai igazságosak, és meg tudja alázni azokat, akik kevésségben járnak. Isten áldja meg az ige hallgatóit, befogadóit, megtartóit, jöjjetek, imádkozzunk a Szentlélek vezetéséért. Mennyei édesatyánk, eltelt egy újabb esztendő az életünkből, sok minden történt, és azért vagyunk most együtt a te házadban, mert szeretnénk úgy visszaemlékezni és úgy értékelni az eseményeket, ahogyan azt te a legjobbnak látod. Köszönjük, Urunk, hogy szólsz hozzánk a te igédből, figyelmeztetsz, utat mutatsz, és hálára indítasz bennünket. Kérünk, hogy légy most velünk itt a te szent lelked által, segíts felidézni bennünk mindazt, aminek jelentősége volt ebben az évben. Segíts hálás szívre jutnunk, hiszen te voltál az, aki gondoskodtál rólunk, aki vezettél bennünket, aki megerősítetted a hitünket. Kérünk, Urunk, hogy a te igéden keresztül erre a hitre és erre a hálára vezessel minket most is. Amen. A bűnbocsánat igéjét Dániel próféta könyvéből olvasom a 9. fejezet 9. verséből. A mi Urunké, Istenünké az irgalmasság és a bocsánat. Amen. A 173. dicséretünket énekeljük, nem vagyunk mi magunkéi. Az előbb felolvasott szakasz mellé hallgassuk meg Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első leveléből az első fejezet 31. versét. Aki pedig dicsekszik, az Úrral dicsekedjék. Amen. Foglaljunk helyet. Az év utolsó napja a visszatekintésről szól. Különbséget kell azonban tennünk kétféle visszatekintés között. Az egyik a világi értelemben vett visszatekintés, a másik pedig az, ami tetszik az Istennek, aminek van értelme, ami gyümölcsöt hoz a jövőre nézve is. Ezt a kétféle visszatekintést fogjuk most az ige fényében megvizsgálni, és szeretném, hogyha mindannyian eltolódnánk az általános visszatekintéstől az Istennek tetsző visszatekintés irányába. Kezdjük a rosszal, a világi példával. Erre látunk egy egészen jó és hosszú leírást Dániel próféta könyvében. Úgy is lehetne ezt a szakaszt elnevezni, hogy Nebukadnezár évértékelője. Ugye úgy kezdődött a szakasz, hogy 12 hónap múlva. Az pontosan egy év. Történt valami Nebukadnezár életében, szólt hozzá Isten a próféta által, ott volt neki egy megállása, de utána eltelt 12 hónap, egy év, és azt látjuk, hogy ez az egy év, ez rossz irányba vitte őt. Ő már nem hallgatott többé a prófétára, nem hallgatott többé az Istenre, hanem felidézte mindazt, ami történt, mindazt, ami az ő uralkodását jellemzi, és egészen más eredményre jutott. Hát kövessük nyomon Nebukadnezárnak ezt a gondolatmenetét. Azt olvassuk, hogy ott járt kelt a palota tetején, körülnézett és valóban gondolkozott. Látta a várost, látta szélesebb körben az egész birodalmat. Hát mi jellemezte ezt a birodalmat? Mire tudott ő visszagondolni? Hát először is eszébe juthattak a harci sikerei. Nebukadnezár egy sikeres hadvezér volt. Abban az időben két nagy hatalom versengett a hegemóniáért. Ezek közül az egyik Egyiptom volt, a másik pedig a babiloni birodalom. Az egyiptomiak fáraója nagy hadsereg fejlesztésen ment keresztül, összeszedett egy minden korábbinál nagyobb létszámú sereget, és elindult. Akkora volt ez a sereg, hogy senki nem tudott előtte megállni. Keresztül ment Izraelen, tovább vándorolt észak felé, és a szűkebb értelemben vett babiloni birodalom határára érkezve megütközött Nebukadnezárral. És ez a Nebukadnezár úgy elsöpörte a fáraót, mintha ott sem lett volna. Ez volt az úgynevezett kárkemisi ütközet. Ezt követően Nebukadnezár kicsit rendezte a sorait, és tovább ment. Most már ő indult el Egyiptom felé. És az egyiptomi birodalomnak a szűkebb határainál, Pelúziumnál ő kényszerítette csatára a fáraót, és ott is megverte. És ennek az lett a következménye, hogy az egyiptomiak kiszorultak Ázsiából. Megszilárdult a babiloni birodalom. Hát ez jellemezte az ő harci sikereit. Tegyük hozzá, hogy a Biblia mi mindent mond még el az ő haditetteiről. Ugye nagyon fontos esemény kötődik az ő nevéhez. Ő volt az, aki elfoglalta Jeruzsálemet. és ő volt az, aki porig rombolta. Az ő idejében rombolták le a városfalat, rombolták le a templomot, minden egyes épületet, és fogták a népet, legalábbis annak a tehetősebb nemes részét, és elvitték Babilonba. Tehát tényleg visszatekintve Nebukadnezár elmondhatta, hogy előttem senki nem állt meg. Én jobb hadvezér voltam. De visszagondolhatott arra is, hogy hát én máshoz is értek. Én nem csak öltem, én építettem is. Én felvirágoztattam ezt a birodalmat. Én fővárossá tettem Babilont. És ez a Babilon egyik pillanatról a másikra megnövekedett lélek számában. Egy több százezer lakosú város lett belőle, mert én ezt kialakítottam. Létrehoztam egy kettős kőfalat, egy csodálatos kőfalat, aminek azóta is a csodájára jár a világ. Ott van az Istár kapu, amit azóta elbontottak és elvittek Németországba, és ott mutogatják múzeumban. Egy gyönyörű szép kék kapu, lehet, hogy valaki emlékszik rá olvasmány élményeiből. Ő volt az, aki megépítette Szemirámisz függőkertjét, az ókori világ hét csodájának egyik alkotását. Ő volt az, aki a Tigris és az Eufrátesz folyó közé kőfalat húzott fel. Ő volt az, aki hajózhatóvá tette ezeket a folyókat, hogy a kereskedők még távolabbra mehessenek. Ő volt az, aki kőhidat építetett az Eufrátesz folyóra. Valóban azt lehet mondani, hogy Nebukadnezár uralkodása egy felfelé ívelő időszaka volt a babiloni birodalomnak. És mindezt ő élte át, az ő személyes vezetése mellett történt meg mindez. Ehhez komoly rátermettség szükséges. Komoly képességek, szervezői képességek, hatalom, határozottság. És ott palotájának a tetején mindez úgy elé jött. És igazából ezzel még önmagában nincs is semmi probléma, mert csak eszébe jutott mindaz, ami történt. A probléma az, ami ezután következett. Végig gondolva mindent, elmondta az ítéletet, a saját ítéletét, hogy hogyan látja ő ezt a dolgot. Ez az a nagy Babilon, amelyet én építettem királyi székhelyé, hatalmam teljében, fenségem dicsőítésére. Hát ebben semmi hálaadás nem volt. Ebben semmi alázat nem volt. Ez csak öntömjénezés. Ez az én kezem munkája, az én teljesítményem. Boruljon le előttem mindenki, én vagyok a legdicsőségesebb az egész világon. Röviden így lehetne mindezt megfogalmazni. És azt látjuk, hogy Istennek ez nem tetszett. Istennek ez a hozzáállás soha nem tetszik. És ki is fejezte mindezt, amikor elmondta fölötte az ítéletet, ugye még beszélt Nebukadnezár, amikor a mennyből egy szózat hangzott, és elhangzott az isteni ítélet is, hogy a te hatalmad most véget ért. Sőt, nem csak a hatalmad ért véget, hanem az értelmed is el fog menni. Úgy fogsz élni, mint egy állat. Füvet eszel, kint élsz a mezőn, megnő a szőröd, valóban állati sorsban lesz részed. Mert az Istennek nem kedves az, amikor valaki a teljesítményére büszke, és tömjénezi önmagát. Nagyon sokszor ugyanezt történik ma is. Persze Nebukadnezárok manapság ritkán akadnak, de mégis azt lehet mondani, hogy a legtöbb ember hasonlóképpen értékeli a mögötte álló időszakot. Gondolkozzunk egy kicsit nagyban, ilyenkor a politikusok mindig nyilatkozatokat adnak ki, hogy mit is tettek az elmúlt egy évben. És ilyenkor mindig, hogyha valaki csak azt az egy nyilatkozatot olvassa el, azt gondolja, hogy hát ő volt a világ legjobb embere, meg a világ legjobb vezetője. Lehet, hogy kormánypárti, lehet, hogy ellenzéki, teljesen mindegy, mindegyik fényezi önmagát. Ezt és ezt tettem. Helyreállítottam a pártot, felvirágoztattam az országot, tessék mindenki, tapsoljon meg engem. Mi történik kisebb szinten? Amikor valaki elmegy egy úgynevezett céges karácsonyra, hát ott a karácsony az már-már az évértékelésnek az időszaka szokott lenni. Ugye a cégek nagyon ritkán emlékeznek és ünneplik Jézus születését, az inkább egy évértékelő, előre tekintés a szilveszterre. Ezeken a céges bulikon ugyanez a szisztéma, kiáll a vezető, a főnök, és elmondja, hogy jók voltunk gyerekek. Ennyit és ennyit fektettünk be, megdolgoztunk, ügyesek voltatok, én is ügyes voltam, kaptam prémiumot, nagyon jól megy. És biztosak lehettek benne, hogy a következő év is így fog majd menni. Ott is megy az önfényezés. És mi történik a legalacsonyabb szinten, a mi szintünkön? Hát mi is átgondoljuk mindannyian az életünket, az elmúlt egy évet mindenképpen, és mire szoktunk emlékezni? Hát általában arra, amire szeretünk emlékezni. Amire büszkék lehetünk. Ezt és ezt tettem. Jut eszünkbe ilyesmi? Biztos vagyok benne, hogy igen. Azért szoktunk rá készülni, hogy valaki megkérdezi tőlünk, hogy hogy értékeled az elmúlt egy évedet. És ilyenkor mindig van egy kész válasz a zsebünkben, amit előhúzhatunk. És figyeljük meg a válaszunkat, hogy szinte csak olyasmi szerepel benne, amire büszkék lehetünk. És amit előadva szinte azt várjuk, hogy mindenki azt mondja, hogy jól van, tényleg nagyon ügyes voltál. Hát ilyen a világi embernek a hozzáállása. Akinek nem az Isten az első, akinek az univerzumában ő maga a középpont, annak az értékelése is önmagáról szól. És ez ugyanúgy nem kedves Istennek, mint Nebukadnezárnak az értékelése. Lehet, hogy minket nem fog ilyen gyorsan utolérni az ítélet. De legyünk tudatában annak, hogy ez akkor sem kedves az Istennek. És ha most eddig így értékeltünk, akkor ezt most bánjuk meg az Isten előtt, és ne így értékeljük tovább. Hát ezt a részt lezárandó a kulcsszavakat szeretném az emlékezetünkbe idézni. Teljesítmény, büszkeség. Ez a világi évértékelés. És most nézzük meg, hogy milyen a keresztény dicsekvés, milyen a keresztény Istennek tetsző évértékelés. Ugye Pál apostol a következőt írta, felolvastam, de most újra megismétlem. Aki dicsekszik, az Úrral dicsekedjék. Pál apostol ezt egyébként idézte az Ószövetségből, már ott is pontosan tudták, hogy így kell visszatekinteni. Hát mit ért ez alatt Isten? Mit akart Pál is személy szerint üzenni nekünk? Mit jelent az Úrral dicsekedni? Egyrészt azt, hogy felismerek valamit, amit hit nélkül nem lehet felismerni. És ez a valami az, hogy minden eseménynek a hátterében és a fókuszában Isten áll. Az, hogy a hátterében ő áll, az azt jelenti, hogy ő az, aki az egészet mozgásba hozta. Ő az, aki elrendelte bizonyos eseményeknek a megtörténését, és ő az, aki, ha nem is tetszett neki minden, de megengedte bizonyos eseményeknek a bekövetkezését. Semmi nem jön létre ezen a világon az Isten akarata nélkül, valamilyen akarata nélkül. És semmi nem történik kizárólag az Isten dicsőségére. Lehet, hogy nem most azonnal vesszük észre, hogy valami hogyan válik az Isten dicsőségére. De hosszú távon összetudjuk majd rakni a képet, és akkor rájövünk, hogy mi volt a célja. Nagyon sok esemény az életünkben ahhoz segít hozzá bennünket, hogy jobban megismerjük Istent. Ez az ő dicsősége. Kijelenti magát nekünk, úgy, ahogy mi azt korábban nem láttuk. Lehet, hogy valami rossz történik az életünkben, és azt kérdezzük, hogy Uram, ezt miért engedted meg? De sokszor éppen azért engedi meg, mert ezáltal közelebb kerülünk hozzá, és jobban megismerjük őt. Ez az ő dicsősége. Vannak események, amelyeknek az a céljuk, hogy minket megváltoztassanak. Ezek is lehetnek jó és rossz események egyaránt. Isten felhasználja arra, hogy előrébb jussunk a megszentelődés útján, és ez is az ő dicsősége. Hát ezt jelenti valahol az Úrral dicsekedni, hogy én látom minden mögött az ő kezét, és látom mindennek a fókuszát, az ő dicsőségét. Ő cselekszik a saját céljaira. Amikor ezt egy hívő ember felfedezi, az kicsit olyan, mintha átlépnénk ebből a látható világból a láthatatlan világba. Mintha bepillantást nyernénk valamibe, ami mások számára láthatatlan. És ez valami elképesztő megtiszteltetés, és hihetetlen nagy öröm, amikor hitben így láthatjuk a saját életünket is, hogy amögött Isten van, és neki célja van minden történéssel. Hát így kellene valahogy visszatekintenünk az életünkre ebben az évben is. Mi az, ami történt, és miért történt? Néhány példát hadd mondjak a gyülekezetnek az életéből, a mi közösségünknek az életéből. Történtek szomorú események. Többen eltávoztak közülünk, akik régóta ide jártak, évtizedek óta szerves részei voltak a közösségnek, akiket szerettünk, és akik szintén szerettek bennünket, akik fontosak voltak nekünk. És bár erről mindig úgy beszélünk, hogy veszteség, de e mögött is fel kell fedeznünk Isten kezét. Mert amikor valaki eltávozik közülünk hitben, annak az embernek mennyei örömben van már része. Ezt tudjuk. Nem kell várnia az általános feltámadásig, lélekben azonnal az Úrnál van. És ha valaki az Úrnál van, az mindennél többet jelent. Amikor valaki hitben hal meg, rögtön ebben az örömben van része. Amikor valakitől így el kell válnunk, az sokszor az Isten jelenlétének egy sokkal aktívabb átélésében segít bennünket. Most már nincs ott az, akit annyira szerettünk, és sokkal jobban bele tudunk kapaszkodni az Istenbe. Hát ha másért nem, a vigasztalásért mindenképpen. De nem csak vigasztalást kapunk tőle, hanem sokkal többet is. És a gyülekezetben is, amikor tudjuk, hogy valakinek gyásza van, akkor a többiek is sokkal jobban megszeretgetik őt. A gyülekezeti közösség is épül általa. Hát fedezzük fel ezek mögött, a halálesetek mögött is az Istennek ezt a kezét, ezt a munkáját. És végső soron ez is az ő dicsőségére és a mi javunkra válik. Egy másik eseményt is hadd emeljek ki. Ugye Lorán Gábor lelkészünk most tölti a szombat fél évét. És ez is egy olyan esemény, ami mögött felfedezhetjük az Isten akaratát. Ez egy lehetőség, amit ő elkészített. Nem tudom, ki mennyire lát bele a lelkészeknek az életébe, de azért gondolom azt mindenki sejti, hogy ez egy megterhelő munka. Nem járunk építkezésre, meg nem betonozunk, nem ilyen értelemben megterhelő munka, de azért mégis egy olyan igénybevétel, egy lelki-szellemi igénybevétel, ami után szükség van a feltöltekezésre. És olyan jó, hogy Isten ezt lehetővé tette, és amikor valaki egy ilyen programban részt vehet, és utána visszajön, akkor feltöltekezve újra szolgálatba tud állni. Hadd mondjam el, hogy ez nekem is áldás, olyan értelemben, hogy most egy olyan felelősségi szintet ismerek meg, amit korábban nem ismertem, és ezt gyakorolnom kell. Meggyőződésem, hogy a gyülekezetnek is sok áldás van ebben az időszakban, hát ha másért nem, azért, mert sokan segítenek nekem, akik korábban talán egy kicsit passzívabbak voltak, és a szolgálatba beállni az mindig áldás. És hadd mondjam el, hogy így ismerhettük meg Peterdiné Molnár Judit lelkésztestvérünket is, aki ebben a fél évben itt szolgál közöttünk. És még egy példát hadd említsek meg, ami az elmúlt évben történt, illetve teljesedett ki. Ugye korábban az ifjúsági istentiszteleteken találkozhattunk azzal, hogy valaki bizonyságot tesz. Elmondja, hogy hogyan vezette el őt Isten a megtérésig, vagy a megtérés után hogyan mutatott neki utat bizonyos élethelyzetekben. Nagyon nagy dolog, amikor valaki megnyitja előttünk az életét, és bepillantást ad nekünk abba, hogy Isten ma is aktív, és az ő életében is milyen módon volt aktív. Hát ebben az évben ugye a bizonyságtétel éve volt, és szerettük volna, és reménység szerint sikerült is, hogy havonként, hónaponként meghallgattunk egy-egy bizonyságtételt itt az Isten tiszteleten. Ezt szeretnénk majd egyébként a jövőben is folytatni, mert úgy vesszük észre, hogy ez bátorítás. Nagyon jó, amikor hangzik a tanítás az igéből, de amikor valaki elmondja részletesen azt is, hogy ez az én életemben hogy valósult meg, az még bátorítóbb, mert azt mutatja, hogy ez nem csak elmélet, hanem gyakorlat. Isten tényleg hűséges, és megteszi azt, amit leírt az igében. Hát ez történt a gyülekezetünkben. Most röviden lehetne még folytatni a sort, de most nem ezért vagyunk itt, hogy minden egyes dologra kitérjünk, viszont arra szeretnék bátorítani mindenkit, hogy gondoljuk tovább majd, és gondoljuk tovább a saját életünket is, meg a családunkban megtörtént dolgokat is. Végig, egy naptárral, ez volt januárban, ez volt februárban, márciusban, hogyan alakította Isten az életünket. Mi volt benne, ami egyértelműen jó áldás, és mi volt az, ami elsőre nem tűnt áldásnak, ami csupán nehézség volt. És próbáljuk meg a hit szemével végig gondolni, hogy mi lehetett mindezzel Istennek az akarata. És ha ezt ezzel a szemmel gondoljuk végig, akkor azt fogjuk látni, hogy megtelik a szívünk hálaadással. És valahol ez a célja minden értékelésnek, minden életszakasz újra gondolásának, hogy Isten iránti hálával teljen meg az életünk. Itt is szeretném a kulcsszavakat elmondani, Isten munkája és áldás. Tehát ez a két értékelési mód küzd egymással, van a világi, a Nebukadnezári, ami a teljesítményről és a büszkeségről szól, és van az Istennek tetsző visszatekintés, ami az Isten munkájáról, az áldásról szól, és aminek a vége hálaadás. Hát erre a hálaadásra segítsen el minket Isten ma is. Amen. Válaszoljunk az igére. A 256. dicséretünk 4., 5. és 6. verseit énekeljük el. Velem, én szent atyám, nagy sok jókat tettél. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy olyan látást adtál nekünk, ami egészen különleges, a legtöbb ember nem rendelkezik vele. Láthatjuk a te munkádat az életünkben, láthatjuk a te munkádat ennek a világnak az életében is. Köszönjük, hogy úgy értékelhetjük a fennálló világot, mint a te teremtésedet, mint amit te gondozol, mint amit te tartasz fenn és irányítasz. Köszönjük, Urunk, hogy Jézus életére is úgy tekinthetünk, mint ami több puszta emberi életnél, mint ami arról szól, hogy te elküldted közénk a te egyszülött fiadat, aki elhozta számunkra a váltságot és az örök életet. Köszönjük, Urunk, hogy láthatjuk a kitárt menny kapuját előre nézve is. Tudhatjuk, hogy nekünk ott helyünk van, mert Krisztushoz tértünk, és megkaptuk a jogot a mennyországra. Köszönjük, hogy ezzel a hittel tekinthetünk vissza szűkebb egy esztendőnkre is. Köszönjük, hogy végig gondolhatjuk mindazt, ami történt. Köszönjük, hogy hálát adhatunk neked érte. kérünk, hogy segíts nekünk ebben a látásban, hogy egyre többet láthassunk meg, és egyre bőségesebb legyen bennünk a hálaadás. Köszönjük, hogy a Te utadon vezettél bennünket, és bízhatunk a Te hűségedben, hogy jövőre is vezetsz majd bennünket. Legyen áldott a Te neved, Urunk. Amen. Egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük Isten elé. Imádkozzunk a mi Urunktól tanult szavakkal. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.
Fogadjátok az áldást, a kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen.